Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Őszintén Szólva Podcast, én pedig Kis Henriett vagyok. A mai beszélgető partnerem Fert Mónika lesz ismét, akivel ezúttal a párkapcsolatokról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek, Móni, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásomat. Most egy nagyon vidám témáról és egy igazán szeretetteljes, úgymond szerelmes témáról fogunk beszélni, a párkapcsolatokról.
Szia, Heni!
Azzal kezdeném az elején, hogy akkor, amikor megtetszik valaki, tudod, amikor úgy érzed, hogy ő egy kicsit más, mint a többi. Ugye a férfiaknál ugye a hölgyek, alapesetben ugye a hölgyeknél a férfiak, vagy kinek mi, vagy ki. A beállítottság alapján én azt gondolom, hogy valahol lehet azt érezni, amikor elkezdődik a kapcsolódás két ember között. Mit gondolsz erről?
Hát azt az ember érzi, hogy van az a, úgy mondják, kémia, ami vagy működik, vagy nem. Azt szerintem az ember így első ránézésre is úgy, hogy pár perc után el tudja dönteni, hogy ennek a történetnek van-e potenciája, vagy sem. Tehát a fizikai vonzódás azért az igenis fontos szerintem. És azt az ember nagyon gyorsan el tudja dönteni, hogy tetszik-e valaki vonzónak tartja, vagy sem. Hogy ebből lehet-e párkapcsolat, vagy csak barátság.
Aha. Mi a helyzet a lelki részével? Mit gondolsz? Hát ugye van nyilván a fizikai, meg ugye tudjuk, hogy milyen biokémiai folyamatok zajlanak le ilyenkor, de hogy nyilván ugye ezt a lelkünkben, a szívünkben is érezzük, hogy ott húha, valami történik, valami megváltozott bennünk, hogy mit gondolsz, hogy ezzel az oldalával mi a helyzet? Azt hogyan tudja valaki kezelni akkor, amikor érzi ezt a kapcsolódást?
Azt gondolom, hogy azért fontos meggyőződni arról, hogy ez két oldal kölcsönös legyen.
Aha,
tehát
igen.
Maga az, hogy az embernek, ezt a franciának van egy jó kifejezése, hogy az embernek mint a pillangók lennének a gyomrában. Aha. Ez az érzés, amikor az ember szerelmes. Ez jó, de azért fontos, hogy a másik, tehát hogy ez legyen egyfajta reciprocitás, ez az egyik. A másik meg, hogy ezt mindig szoktam mondani, hogy azért amikor találkozunk valakivel, fontos, hogy az első két alkalommal tényleg legyünk a lehető legobjektívebbek, sőt a legjobb lenne, bár senki nem tetszik valószínűleg, leírni a benyomásainkat. Mert az első két alkalommal még objektív a benyomásunk, utána elkezdünk vetíteni.
Aha, mit jelent ez a vetítés?
Rávetítjük az illetőre az összes reményünket, elvárásunkat, álmunkat, és akkor aztán ez úgy elég érdekes irányba el tudja vinni a kapcsolatot. Talán pont van egy ilyen tévéreklám, ahol a lány azt hiszi, hogy már látja magát esküvői ruhában, de a fiú csak egy puszit nyom az arcára, és elmegy. Tehát, hogy azért ez fontos, hogy ne tervezzünk esküvőt, meg közös sírhantot már a második randi után. De aha. Hogy... igen. Tehát, hogy... igen, engedjük be a történetet, ez fontos, és ez nagyon fontos, mert pont életkortól függ, hogy az embernek attól függ, hogy milyen tapasztalatai vannak, egyre jobban védi valószínűleg magát. És hogy ez fontos tudni nyitni, csak hogy fontos olyan embernek nyitni, aki erre érdemes.
Uh-huh. Hogyha megnézzük a gyerekkorból induló kis gyerekkori szerelmeket, ugye, vagy fiatalkori szerelmeket, amikor még igazából nincsen tapasztalatunk ezen a téren, hiszen maximum egy-két mintát láthattunk, hogyha esetleg valakinek van nővére, vagy bátyja, és ott esetleg már ugye volt valamilyen kapcsolat, vagy ugye a szüleink lehetnek, ugye, mint pár kapcsolat, ugye egy minta arra, hogy hogyan tud egy férfi és egy nő kapcsolódni. Szóval, hogyha azt nézzük, hogy visszamegyünk a gyerekkorhoz, vagy akik most hallgatnak bennünket, és vannak közöttük tinédzserek, fiatal, serdülő lányok, vagy kamasz fiúk, akkor az ő vetületüket, hogyha nézzük, tehát az ő nézőpontjukból, hogyha nézzük, akkor mire érdemes odafigyelni már az elején? Már akár ilyen fiatal korban is. Mit gondolsz?
Tényleg azt gondolom, hogy az első benyomásokra, aha, az első érzésekre, a tettekre. Tehát, hogy például valaki mennyire megbízható. Most ez hozzátartozik az, hogy kinek mik az elvárása, és amikor beszélsz, hogy fiatalokról, meg tinik, meg most mi azért 40-esek vagyunk, sőt, én már idén 50 leszek, hogy azt gondolom, hogy az is érdekes, hogy ez hogy oszlik fel generációk szerint, tehát hogy már minden generációnak más elvárása van, más olvasata van a párkapcsolatból. Uh-huh. Tehát lehet, hogy más gondolsz te egy párkapcsolatba, és mást egy 25 éves, egy 35 éves, meg egy 15 éves.
De ez eleve csak attól függhet, mert hogy így belegondolok, igazából annyira, ahogy te is mondod, annyira különbözik a neveltetésünk, tehát hogy egy gyerek, két gyermeket, ha nézzünk, teljesen máshogy szocializálódhat, ugye? Tehát hogyha más környezetben nevelkedik, akkor attól ők még fizikálisan kerülhetnek mondjuk egy közösségbe, adott esetben gimnáziumba, ahol mondjuk már járhatnak együtt, de hogy te is mondod, ott azért nagyon fontos tényező, azon felül persze, hogy megérinti a szívüket a másik, és érzik, hogy valami megmozdult bennük, és mondjuk tényleg, ahogy te is mondod, nagyon fontos, hogy ott legyen a kölcsönösség. De hogy akkor ugye mennyire tud bezavarni a képbe, ugye az, hogyha eltérő a neveltetés, eltérő értékrendek mentén nevelik őket a szülők. Tehát hogy lehet ezt áthidalni mondjuk, akár már fiatal körben, hiszen akkor ugye ott van a lázadás, tudod, ha már csak azért is, ha apa nem engedi, vagy anya nem engedi. Tehát hogy hogyan lehet ezt kezelni, hogy hogyan lehet ezt? Mert ugye ez azért fontos, hogy azért vagyok nagyon kíváncsi véleményedre, mert ugye ez a kiinduló pontunk, és ahogy mondod, amikor 40-esek leszünk, vagy akár már 50-esek is, akkor már túl leszünk annyi minden dolgon, ami ide vezethető vissza akár, meg hát nyilván a generációs mintákra is, amit említettél. Tehát, hogy mit lehet már ilyenkor fiatalon, ha odafigyelünk erre, mit érdemes már ilyenkor megtanulnunk a párkapcsolatok terén, hogy úgymond jól csináljuk, most ezt értsük jól, hát idézőjelbe tettem. Mit gondolsz erről, hogy ez hogy lehet, hogy tudunk segíteni a fiataloknak ezen a téren?
Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos, hogy merjenek saját maguk lenni.
Aha.
Mert hogy sokszor belénk nevelik, főleg lányokból, hogy te neked ilyennek kell lenni. Főleg most, még az én koromban talán nem volt ennyire, volt azért Pippi Langstrumpf, tehát aki egy ilyen kis belevaló vagáncsaj volt. De most megnézed, ilyen jégkirálynő, meg Cinderella, tehát hogy ez a nagyon lányos, nagyon hercegnős, jön a herceg, megment, blablabla, és hogy ez tulajdonképpen valahogy a gyerekeket vagy a kislányokat kondicionálja egyfajta szerepre, vagy kondicionálhatja egy szerepre, és ez nem biztos, hogy pontosan így fog kinézni az életben.
Aha.
És azt gondolom, hogy már itt jön be az, hogy tulajdonképpen ne akarjon megfelelni egy sztereotípjának, ne akarjon egy hercegnő lenni, merjen saját maga lenni, merjen fölvállalni az érdeklődési körét, merjen magát megmutatni.
Aha.
A gyengeségeivel, a félelmeivel, de ezt már lehet kamaszkorban is, merjen őszintén beszélni, hogy mi az, ami foglalkoztatja. Tehát, hogy ne úgy akarjanak bevonzani valakit, hogy meg akarnak felelni valami elvárásnak, vagy egy celebnek, vagy valami influencernek, hogy ők azt mutassák, hogy ők olyanok, amilyen az influencer, mert lehet, hogy egy fiúkat az vonza, csak az nem ő. Uh-huh. És hogy ez nem fenntartható, tehát te nem tudod, az nagyon fárasztó, ha neked hónapokon, éveken át valaki másnak a szerepét kell eljátszani. Uh-huh. És szerintem ez tiniknél, 30-asoknál, 20-asoknál, 40-eseknél mindenkire vonatkozik, hogy mindenkinek fontos, hogy merjen maga lenni, és reméljük, hogy sikerül neki egy olyan személy társat bevonzani, aki tényleg egy társ, és aki tényleg az érdekel, hogy ő milyen.
Aha.
És aki elfogadja olyannak, amilyen, de hogy ez fontos, hogy mi is tudjuk elfogadni a másikat olyannak, amilyen. És ez megint minden korosztályra vonatkozik, tehát ez szerintem egy alap dolog. Merjünk saját magunk lenni, és a másik is merhessen saját maga lenni. És akkor őszinte alapokra és hiteles alapokra alapozódik ez a történet ma az első perctől kezdve.
Hát igen, és amit most mondtál, ugye ez lett az egyik legnagyobb buktatója ennek. Ugye, hogyha megnézzük az önismeret oldalról, hogy mennyire merhet ma. Nem szeretek általánosítani ezt előre leszögezem, de van egy tendencia, amiben látható, hogy a gyerekek nem, hát ahogy te is mondod, olyan mindig is voltak példaképeik, nekem is voltak, a te generációnak is, más a szüleim generációjának is nyilvánvalóan ez természetes, csak amit te is mondasz, hogy meglegyen az az érzet, hogy hol van az a határ, ahol már akár nem egészséges mértékben azonosulok, ugye, azzal a, azzal a minőséggel, amit látok akár az Instagramon, a Facebookon, ugye a celebek, a hírességek, amit képviselnek, ugye egy dolog egészséges módon rajongani értük, mondjuk a lányoknak, ugye a női előadókért, és egy másik az, amikor félreteszem a személyiségemet, és egy gyakorlatilag egy ilyen identitászavart hoz létre az, hogy elkezdek azonosulni az ő viselkedésével, és elkezdek nem csak úgy öltözködni, mert azt gondolom, hogy ilyenkor természetes, hogy hasonló stílusban öltözködünk mondjuk. Hanem tudod, amikor már úgymond abnormálissá válik, tehát megváltozik a személyiségünk, más tulajdonságokat veszünk föl, mint ami egyébként ránk jellemző, és nyilvánvalóan ezt megérzi a környezetünk is, és hát tulajdonképpen a gyerekeknél, vagy a tinédzsereknél inkább így mondom, azért az önismeret nem mindig opció. Most nem tudom, mire gondolok.
Persze. De ennek az a veszélye, különben ezt egy csomóan csinálják, és felnőtt korban is egy csomóan még csinálják, tehát hogy valamit kivetítenek magukról, aminek semmi köze a valósághoz, és ami hosszú távon nem fenntartható, hogy tulajdonképpen olyan, ennek az a veszélye, hogy egy olyan személyt vonzasz be magad mellé, legyen ez férfi vagy nő, aki nem az vonz, aki te tulajdonképpen vagy, hanem az, amit kivetítesz. Tehát tulajdonképpen az egész párkapcsolat egy színdarab, egy rossz, elfuserált színdarab, ahol senki sem tulajdonképpen a neki passzoló szerepet játsza. És hogy ezért én tényleg azt gondolom, hogy ez fontos, és hogy az, és tudom, hogy nagyon nehéz, és hogy ezeknek a, hát főleg ez a social médiának ez az egyik hátulütője, hogy a fiúk is elvárják ma a lányoktól, hogy úgy nézzenek ki, úgy viselkedjenek, de nem mindenki. Tehát, hogy igen, van egy tendencia, de mindig vannak kivételek. És azt gondolom, hogy hogy egy kislány, egy kamaszlány, vagy egy fiatal lány, igenis szerintem érdemes nem feladni, és próbálni megtalálni azt a társat, aki neked való. Tehát, hogy nem könnyű, és soha nem mondtam, hogy könnyű, de hogy ha te egy átlagos tucat képet akarsz adni magadról csak azért, hogy elfogadjanak, akkor szerintem régen rossz.
Hát igen, csak ugye a gyerek próbálgatja ugye a szárnyait, és még ugye azzal ismerkedik, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az ideális, mi nem az. Tehát, hogy ugye őnek nagyon fontos az iránymutatás, és ugye itt jön be a képbe a szülők felelőssége, ugye, hogy mennyire képesek megadni neki azt az érzelmi stabilitást és hátteret, ami szükséges ahhoz, hogy ahogy te is mondod, nem csupán nyilván a szíve az nagyon fontos, hogy érezze, hogy szíve szerint ki az, aki hozzá közel áll, vagy aki megtetszik neki, de hogy egyébként is hogyan tud hozzá kapcsolódni úgy, hogy közben önmaga maradhasson, és hogy nagyon sok családban ez rendben van, de vannak családok, ahol ez nincs rendben, és ugye mivel te is dolgozol gyerekekkel, vagy ha jól tudom, akkor te is foglalkozol, vagy vannak ilyenek. Ugye én is dolgozom gyerekekkel egyéniben is, illetve ugye most egy komplett csapatot tréningelek, mármint hogy mentális trénerként, és egyszerűen döbbenet, hogy amikor egyénileg dolgozom velük, akkor most 13-14 éves gyerekekről beszélek, hogy mennyire el vannak folytva a vágyaik, mennyire el vannak folytva azok a képességeik, amiket egyébként szeretnének kibontakoztatni, de úgy érzik, hogy semmilyen lehetőségük nincs rá. És most tényleg itt nem is szeretném elvinni más irányba, hanem csak tényleg azt megnézni, hogy az alapok egy párkapcsolatban, azok nem is feltétlenül ott indulnak, amikor a két ember kapcsolódik, hanem hogy amikor a két embernek elkezdődik ez a fajta tapasztalata a párkapcsolatban.
Igen, meg amikor a két ember külön-külön saját magához kapcsolódik. Így és van. Ott igenis a szülőknek van felelőssége, hogy mit mutattál a gyereknek, hogy ő mennyire elfogadható. És én azt gondolom, hogy itt ez nagyon fontos, hogy valakinek, ha egészséges alapon van a személyisége, és ez felnőtt korban, ez nagyon fontos, és ez nagyon megmutatkozik, hogy ki az, akinek jó kapcsolata van magával, az általában vagy jó kapcsolatban van, vagy nincs rossz kapcsolatban, mert azt nem tolerálja.
Igen.
Vagy ha rossz a kapcsolata magával, mert nem kapta meg azt a szülői jelzést, visszajelzést, hogy ő megérdemli azt, hogy szeressék, mert szerethető, mert értékes, stb. Akkor belemegy olyan kapcsolatokba, amik nem kifejezetten előnyösek, vagy esetleg toxikusak.
Aha.
És jó, hogy ez Valentin napi beszélgetés, meg szerelemről beszélünk, de hogy ez fontos, és ha ez nem lenne probléma, akkor nem lenne 50% válás, és a kapcsolatoknak, tehát még csak 50% esélye sincs a frissen alakuló kapcsolatok, nem tudja azoknak mennyi a túlélési rátája, de hát hogyha abból lesz egy aránylag csekély számú házasság, és abból annak a fele elválik, akkor azért itt vannak gondok, és én azt gondolom, hogy ezek a nem olyan nagy, nincs olyan sok probléma, de nagyon, hogy mondjam, sokszor ugyanazok a sémák, tehát valakinek rossz a kapcsolata magával, rossz a másiknak is rossz a kapcsolata magával, egymásba kapaszkodnak, de tulajdonképpen két éretlen vagy magát nem ismerő ember összeáll, és nem egymást fejlesztik, vagy nem egymást támogatják, hanem mindenki próbál kivenni magának a kapcsolatból azt, amire neki szüksége van. Holott ebben lehetne sokkal több is, csak ez attól függ, hogy hogy állunk a kapcsolathoz hozzá. Mert ha te mered megmutatni magadat, és a másik ismeri megmutatni magát, akkor mindenre nincs szükség.
Akkor nem igen, igen, érdekes, amit mondasz meg, hogy én is ezzel tudok egyetérteni, és ehhez is kapcsolódik ugye a második kérdésem, hogy miért olyan fontos az ismerkedési szakasz, tehát hogy itt már most látjuk, hogy fontos, az nem is kérdés az ismerkedési szakasz, hiszen annyi mindent le tudunk tisztázni már a kapcsolat elején önmagunkról és a másikról, illetve arról, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, mert hiszem, hogyha ugyanazok a dolgok fontosak számunkra, mint a másiknak, hasonló az értékrendünk, akkor jó esélye ki tud alakulni egy akár hosszabb kapcsolat is. De olyan is lehet, hogy mondjuk mind a két félnek csak arra van igénye, hogy csak megéljék a jelent, jól érezzék magukat, főként ugye ez fiatal korban szokott aktuális lenni és helyén való is lenni, valljuk be, akkor szintén tud jól működni a kapcsolat, igaz? Hiszen nem az van, hogy én A dolgot várom el tőle, te meg a B-t, hanem nincs elvárás egyáltalán, amúgy is azt gondolom, hogy az egészséges egy kapcsolatban, ha nincs elvárás, igények vannak, tehát legalábbis úgy szoktam fogalmazni, hogy igények. Nyilván az elvárás kategória például az, hogy ne bántalmazzon, azt igenis elvárhatom, de mondjuk lehet igényem arra, hogy mondjuk a mindennapjainkat hogyan éljük, mondjuk a hétvégén a szabadidőnket hogyan osszuk be, milyen programok legyenek, ott már inkább igényekről szeretek beszélni, vagy úgy szeretek fogalmazni, nem pedig elvárásokról. És hogy ugye itt jön be a képbe az, amit te is mondasz, hogy ha ez itt valahogy nincs rendben, ez az önazonosság, akkor hiába van kölcsönösség, előbb-utóbb egy ilyen aláfelé rendeltségi viszony alakul ki, és beindulnak ezek a párkapcsolati játszmák, vagy emberi játszmák ugye egy párkapcsolaton belül. És hogy igazából ebben mit gondolsz, hogy hogyan tudunk segíteni most itt a hallgatóknak, legyenek bármilyen korosztályban is, mert én azt gondolom, az idősebb korosztály lehet, hogy fiatalkori ényére ismer rá, vagy tudja beazonosítani. A fiataloknak meg ugye szerencséjük van mondjuk abban, hogy még most indulnak, vagy most bontogatják a szárnyaikat, tehát hogy mire érdemes, gyakorlatban mire érdemes odafigyelni a mondjuk a randik alatt, az első, második, harmadik randi alatt, ami szerintem, ami alatt azért úgy sok minden letisztul, hogy merre tovább.
Én azt gondolom, hogy elvárások nélkül, de azért az embernek a feje hátuljában legyen azért mégis egy elképzelés, hogy mit szeretne igazán. Uh-huh. Tehát azt soha ne felejtsük el, hogy mi az, amire a lelkünk mélyén igazán vágyunk. De hogy az a végig is a célunk. Most lehet, hogy az az ember, akivel találkozunk, az lehet, hogy erre alkalmatlan, mert ő csak egy éjszakás kalandot akar, vagy mert ő nem akar elköteleződni, és lehet, hogy amúgy szimpatikus, akkor fontos tudni, hogy ebben az emberben ennyi van. Tehát, hogy ne próbáljunk rá projektálni valakire olyan elvárásokat, amiket ő soha nem fog megadni, mert hogy nincs benne, nem érdekli, nem akarja. Mert hogy akkor frusztráltunk. Tehát mi belemehetünk egy kapcsolatba, mondanám, hogy na jó, ez nem életem pasia, vagy nem életem nője, de jól fogom érezni vele magam addig, ameddig jól érzem magam. Nincsenek elvárások, könnyeden lazán, aztán valamikor vége lesz, és akkor megint előveszük, hogy tulajdonképpen mire is vágyunk igazán. Uh-huh. Ez is rendben van.
De hogy... Ja, most azért hallgattam egy kicsit, mert te tudod, nekem is volt egy ilyen párkapcsolatom, ahol más volt az igény, vagy más volt az elvárás a kapcsolattól, és hogy emiatt ugye nem is tudott működni, holott volt egy nagyon jó szakasza, ahol még ugye ez nem volt, hogy is mondjam, ügy, nem volt probléma, vagy nem jelentett problémát. Jó, ez már nem most volt, ez régebben volt. De hogy én azt gondolom, hogy pont ezért fontos, amit te is mondasz, letisztázni, hogy kinek milyen elvárása vagy igénye van, mert abból nagyon hamar kiderül, hogy oké, persze lehet, hogy a szeretet meg a szerelem ezeken is átlendít, mondjuk a kezdeti szakaszban, de aztán, hogyha jön a rózsaszín köd, akkor, akkor nem biztos, hogy vagy lemegy az a, elmúlik ez a bizonyos rózsaszín köd, akkor jönnek aztán a konfliktusok, illetve ugye nagyon gyakran az van, hogy elhitteti magával a másik fél, mert tudja, hogy csak így tudja megtartani a másikat, hogy oké, akkor nekem se fontos, oké, akkor nekem se olyan lényeges az, hogy most mi lesz, meg hogy lesz, csak éljük meg a jelent, mert tudom, hogy a másik ezt szeretné hallani, de ugye én már itt alárendelem magam már ettől, ugye, mert feladom a saját igényeimet azért, hogy tudjak kapcsolódni a másikhoz. Tehát, hogy ugye ebben fontos, hogy tudjunk segíteni, azt gondolom, azoknak a hölgyeknek, akik most hallgatják a műsort, hogy mi van akkor, ha az érzés ott van, és lehet, hogy az érzés a másik oldaláról is kölcsönös, csak más tehát más meggyőződéseik, más nézőpontjaik vannak arról, hogy mi a szeretet, vagy mi a szerelem, vagy mi a párkapcsolat, és ezért mondjuk nem is feltétlenül férfi, akár női esetben is lehet az, hogy ő nem szeretne kötődni hosszú távon, de nagyon szereti az illetőt, csak neki más erről a definíciója. Tehát, hogy ilyenkor mit lehet tenni, hogy elkerüljük azt, hogy ettől függetlenül aláfölé rendeltség alakuljon ki.
Hát ilyenkor azt gondolom, hogy fontos merni belemenni a kapcsolatba. Tudva, hogy van egy rizikó. Tehát benne van a pakliba az, hogy sérülni fogunk, hogy ez nem úgy alakul, hogy mi szeretnénk. De a puding próbálja az evés, tehát ha nem mész bele, akkor nem fog kiderülni, hogy ebből mi lehetett volna.
De mi van, ha már benne vagy?
Ha már benne vagy, én azt gondolom, hogy a férfiak, ha valamit azt utálnak, az a nyomás. Most ha a férfi kerekperec kijelenti, hogy ő nem akar gyereket, de te 44 éves vagy, és neked még nincs gyereket, és szeretnél gyereket, azt gondolom, hogy fölöslegesen vele a férfi több időt vesztegetned, mert ebből nem lesz gyerek. Tehát azért vannak, és itt megint bejön a korosztály, tehát nem mindegy, hogy az életünknek melyik szakaszában vagyunk. Tehát nekem azért voltak klienseim 40 pluszos lányok, akik még mindig azon tanakodtak, hogy kell-e nekik gyerek vagy sem. Tehát 40 fölött illene eldönteni, tehát mit akarsz. Az, hogy most mire van lehetőséged, vagy mire, vagy most mit dobott éppen neked a sors, az egy dolog. De ha te azt se tudod igazából, hogy mit akarsz, akkor az univerzum honnan tudja, hogy mit küldjön neked. Tehát én azt gondolom, hogy az alapvető, és én ebbe szoktam segíteni eleve, megfejteni, hogy mit akar valaki. Mert ha még mindig nincs párkapcsolata, még mindig nincs gyereke, akkor lehet, hogy valahol vannak benne olyan félelmek, amik erősebbek, mint a vágya. Akkor érdemes kidolgozni ezeket a félelmeket, ezeket a blokkokat, mert hogy azok valamilyen szinten tudat alatt mindig olyan választások és döntések felé sodorják ezeket az embereket, hogy még véletlenül se lehessen neki családja, gyereke. Ezek azok a lányok, akik valaki mindig egy nős pasinak a szeretője, mindig beígéri, hogy elválik, de soha nem válik el, és akkor jön egy újabb, az megint beígéri, és akkor így megy az idő, elmúlt 40, és még mindig csak valamelyik nős férfinek volt a szeretője. Tehát itt az érdemes leásni gyerekkori sémákhoz esetleg, hogy mit hiszel magáról, hogy neki milyen boldogság jár az életben. Tehát, hogy azért vannak az emberekben, futnak férfiakban és nőkben önszabotáló programok, amikről esetleg nem is tudnak, de ezek ilyenkor szoktak kitűnni, amikor nem ott tartasz, ahol te tulajdonképpen szeretnél. Az azt jelenti, hogy valahol van egy program, ami téged szabotál, és rossz döntéseket hozott veled.
És hát igen, ez oda-vissza igaz, mert nekem konkrétan volt körülbelül másfél évvel ezelőtt egy olyan férfi, akivel dolgoztam párkapcsolat témában, és ő nála ugye pont az volt, hogy volt egy hölgy, akinek már volt két gyermeke, és már elvált. A férfinak viszont még nem volt sem házassága, sem gyereke, tehát nem volt családja, de hasonló korúak voltak egyébként, tehát ez nem is volt egyébként probléma. Nagyon-nagyon szerették egymást, de a hölgy már nem szeretett volna a harmadik gyereket, nagyon-nagyon magabiztos volt a munkájában, nagyon szereti a munkáját a hölgy, és ugye ezen dolgoztunk, hogy a férfi egy úgy érezte, hogy egy ilyen vákumba került, mert ugye ott volt benne az, hogy megtalálta álmai nőjét, tényleg nagyon-nagyon szerette. Egyébként egy rendkívül intelligens és okos férfi volt, tehát abszolút látszott rajta, hogy azokat a dolgokat, a döntéseket, amiket hoz, azért ő vállalja a felelősséget, és már együtt voltak 2-3 éve, és hogy úgy érezte, hogy itt, ahogy te is mondod, hogy ezen a ponton egyszerűen nem tudtak túllépni, mert ő neki az volt az igénye értelemszerűen, hogy legyen családja, gyermekkel együtt, nem hozott, hanem saját gyermekkel. A hölgy pedig ugyan nem szögezte le az elején, tehát ez azért kiderült az önismereti munka során, de menet közben kiderült, hogy hát ő igazán már nem nagyon szeretne, és még csak nem is azért, mert mondjuk idősebbek voltak a gyerekei, vagy a hölgy lett volna idősebb, ezzel sem lett volna egyébként így probléma, hanem ő annak idején, neki volt egy gyerekkori traumája a hölgynek, és annak a része volt az, hogy két gyereknél többet, tehát ő ott megfogadta, hogy a két gyereknél többet nem szeretne, és akkor mondtam a férfinak is, hogy azon nem tudunk dolgozni, hogy a hölgy hogy változtassa meg a véleményét erről, mert ha neki ez a fixa ideája, akkor a férfinak kell azon dolgozni, tehát önmagát megismerni, hogy pontosan az igényeit hogyan tudja érvényesíteni az életében, és hogy ahogy te is mondod, mit kockáztat vele, vagy miről mond le, ugye pro és kontra. És hát egy olyan 2-3 hónapot, aztán igen, 3 hónapot dolgoztunk vele, és az volt a nagyon érdekes, hogy ahogy ő kezdett transformálódni, tehát teljesen új nézőpontok mentén, ugye nagy felismerések mentén elkezdett működni, ugye elkezdett önmaga felé megnyílni, mert ugye ez egy önismereti munka, ilyenkor ugye önismeretünkön dolgozunk, úgy megváltozott az energiája, ugye lement a fókusz erről, tehát lement a nyomásról, már ugye lement a fókusz erről, hogy ezt akarom, gyereket akarok, családot akarok, tehát így azzal kezdtük, hogy ebből hogy tudnánk kizökkenteni őt, és ahogy elkezdtük elhúzni a fókuszt önmagára, és ahogy felfedezte önmagában a saját képességei potenciáját, ez iszonyú vonzó lett a nőnek, a hölgynek, és ahogy mi dolgoztunk, rá egy fél évre írt, hogy a hölgy, hát elmentek közösen, már nem tudom hova, akkor még nem volt ilyen Covid zárlat, aztán valahova valamilyen hétvégi kis elvonulásuk volt, és akkor ott, ugye nem voltak ott a gyerekek sem, és akkor a hölgy mondta, hogy nagyon sokat gondolkodott azon, ami az elmúlt időszakban történt, és hogy ő nem szeretne ilyen konfliktusokat, és nem tudja, hogy mi történt vele, de nagyon azt érzi, hogy mégis szeretne édesanyává válni, mert hogy ez más anyaság lenne, amiatt, hogy ő lenne a gyermeke édesapja. Tehát, hogy pont a férfinak az egyéni önismereti munkája változtatta meg a kapcsolatnak a dinamikáját és az összetételét energetikai. És ez az energetikai változás, ez a kisugárzás tulajdonképpen, ami a férfiban volt, annak a változása tette vonzóvá a nő számára azt, hogy a gyermeke édesanyjává szeretne válni. Hát, hogy ez milyen szép folyamat, és hogy mennyire igazolta azt, hogy tényleg megéri egyénenként is dolgozni önmagunkon, mert nem tudom, te mennyire tapasztalod például, ugye a párkapcsolatokban, hogyha van elakadás, mondjuk vegyünk egy fiatal házaspárt, vagy nem házas, de már mondjuk van gyermek, vagy már régóta együtt vannak, és van valami megrekedés, akkor ugye szokták ajánlani, tudod, a párterápiát. És igazából itt arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz erről. Nekem bevallom szintén az a véleményem, hogy érdemes ilyenkor először egyénileg dolgozni magukon. Vagy mi van
én csak egyénileg dolgozok a párokkal.
Én is.
Hozzám nem jönnek
egyénileg. Én is, csak ugye aki eljön hozzám, ők már túl vannak a párterápián, és nem működött. És akkor jöttek rá arra, hogy lehet. Tehát, hogy én egyébként is ezzel értek egyet, de ugye nagyon sokszor, meg ugye azért nekem van pszichológus ismerősöm is, akinek ez a szakterülete, és ő azt mondja, hogy nagyon sokszor elegendő, hogyha pusztán a párterápiával változtatnak bizonyos dolgokon, és akkor megy tovább. Nyilván én azt gondolom, hogy ez probléma függő is, hogy milyen volumenű, de arra lennék kíváncsi, hogy te neked mi erről a véleményed, hogy mikor tud egyik működni, és mikor van szükség első lépésként mindenképp arra, hogy egyénileg dolgozzon valaki az önismeretén, ahhoz, hogy változzon a párkapcsolatnak ott az a megrekedése.
Nekem meggyőződésem, hogy először az embernek egyénileg kell dolgozni, tehát egyetlen tudják, hogy miről beszélnek. Mert az a baj, hogy ha kiderül, csak a párterápia után derül ki, hogy tulajdonképpen nem is ismeri saját magát. Tehát nagyon sok ember fölteszek alapvető kérdéseket, most mondok egy példát, mondj egy példát, amikor maradéktalanul jól érezted magad az életedben. És van, aki 5 percig gondolkodik azon, hogy mikor érezte magát maradéktalanul jól. Aha. Tehát, hogy alapvető kérdésekre az emberek nem tudnak igazából egyértelmű választ adni, mert soha nem tették föl maguknak ezeket a kérdéseket. És ha te saját magadat nem ismered, a másikat se ismered, a másik se ismer téged, meg saját magát se, akkor hogy akarsz erre egy párterápiát alkalmazni, megépíteni? Tehát én tényleg azt mondom, hogy mindenki seprengessen először a saját portája előtt, és nekem, akikkel dolgoztam, párok, akik olyan problémával jöttek ide, hogy krízisben volt a kapcsolatuk, azok mind úgy mentek el tőlem, hogy a végén együtt maradtak, de egész új alapokra helyezve a kapcsolatot. Tehát majdnem olyan volt, mintha valaki új valakivel lennének együtt, mert saját magukat is megismerték jobban, külön-külön a másikatnak a működését is megismerték jobban, és ezáltal egész új, tehát megértették, hogy a másik miért viselkedik számukra irritáló módon, vagy miért vannak bizonyos hülye szokásai, vagy milyen félelmei vannak. És akkor tulajdonképpen, amikor megértesz valamit, akkor sokkal jobban el tudod fogadni. És a másikat is jobban el tudod fogadni, hogyha megérted. De ehhez az kell, hogy saját magadat is megérts és elfogadd, meg a másikat is. Tehát itt megint ugyanoda jutunk vissza, ahol az előbb voltunk, hogy ez a saját magaddal ápolt kapcsolat, mennyire ismered magad, egyáltalán honnan tud. Szoktam néha mondani példának, hogy volt egy 4 gyerekes családapa, akinek föltettem a kérdést, hogy mégis mit vársz egy párkapcsolattól. És azt mondja, már majdnem 50 éves, hogyha hát ezt a kérdést így még nem tettem fel magamnak.
Ó, aha.
4 gyerek után. Tehát mondom, igaz, fiatal még az idő, ne siessük el, de hát azért mégis. Tehát, hogy fölneveltek 4 gyereket, anélkül, hogy föltették volna maguknak a kérdést, hogy mit várnak el a párkapcsolatuktól.
Hát igen, és itt jön be a minta, ugye, amiről beszéltünk itt még az első lépésként a gyerekeknél, hogy nagyon sokan azt a mintát látja, hogy iszonyú leterheltek a szülők, folyamatosan csak mennek, és csak úgy történnek velük a dolgok, és ezért ők is automatikusan azt teremtik meg a kapcsolataikban később, hogy csak úgy sodródnak az árral. Tehát tudod, ez amikor, amit te is mondasz, hogy, és ez ilyenkor derül ki, amit mondasz, hogy jön egy krízis helyzet, vagy jön valami elakadás, és akkor valaki, mondjuk jobb esetben ő meg tudja fogalmazni ezeket a kérdéseket, de ha mondjuk egy szakértőhöz fordul, mint mondjuk te, és felteszed neki ezt a kérdést, és akkor nézd maga elé, hogy azt a mindenit basszus kulcs. Tehát, hogy ezt a kérdést én magamnak még soha nem tettem föl, és nagyon-nagyon sok ember úgy éri az életét, hogy tulajdonképpen egy úgy akarja megélni a mi energiáját, hogy ami egyébként, hogy néz ki, ugye, ami én, meg én, az egyenlő mi. De hogyha nincs én, tehát nincs letisztulva, nincs kidolgozva, kiteljesedve, nincs tisztában, tehát nincs ennek az önazonosság, akkor hogy lehet, akkor mi a tartalom, ugye, amiben? És hogy én is ezért értek veled egyet, és köszönöm, hogy elmondtad, mert én is azt gondolom, hogy amikor már valaki segítségért, szakmai segítségért fordul a kapcsolatában, akkor tényleg azt gondolom, hogy igazán az lehet a hasznos és változás hozó lépés, hogyha először önmagán dolgozik. Akár mind a két fél egyszerre, nyilván akkor sokkal hatékonyabb, de akár úgy is, hogy az egyik fél elkezdi.
Igen, és ami nagyon érdekes, például, hogy szoktam kérdezni, és mit vársz te mégis a pár kapcsolattól, vagy úgy szoktam föltenni a kérdést, hogy mi az elvárás egy ideális pár kapcsolattól. Tehát tényleg mi az? Tehát az emberek azt sem merik engedélyezni, hogy föltegyék maguknak a kérdést, hogy mi az, amire igazán vágynak. Uh-huh. És akkor fölteszed ezt a kérdést. És akkor mondom, hogy mondják például 8-10 dolgot, amit elvársz egy párkapcsolatot. Például nem írják bele a szerelmet, nem írják bele a szenvedélyt, nem írják bele a jó szexet. Holott ezek alapvetően, legalábbis az én olvasatomban, de mindenkinek más az olvasata, hozzá kéne, hogy tartozom szerintem egy jó párkapcsolathoz. De már nem engedélyezik maguknak, hogy ezeket az alapvető dolgokat elvárják. És akkor közös programok, közös érdeklődés, blablabla, tök jó, csak ez egy ilyen lagymatag kapcsolat lehet, ez egy ilyen észszerű, praktikus, pragmatikus kapcsolat lehet, de hogy ebben nem lesz soha tűz, meg láng, meg szikra, hanem csak ott elprüntjögnek egymás mellett esetleg 40 évig. Ami szintén nem rossz, csak nem biztos, hogy ő tulajdonképpen a lelke mélyén erre vágyik. És én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket az ember minél hamarabb fölteszi magának, annál jobb, mert annál több fölösleges költ spórol meg magának, meg szenvedést, meg esetleg egy-két válást.
Igen, ezen gondolkodom egyébként, hogy amit most elmondtál ezzel kapcsolatosan, hogy mennyire fontos ilyenkor a tudatosság, és hogy nagyon sokan megkérdezik, megkérdezték, inkább így mondom, mert most már nem kérdezik sokan, de hogy annak idején egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt gyakran megkérdezték tőlem, hogy miért is jó ez az önismeret, meg mire is jó, hogy most megismerem önmagam, mi van, hogyha valami rossz dolgot tudok meg magamról, és mondtam, hogy a tudatosság, tehát hogy minél inkább tudatos vagy, annál inkább érzed, hogy te irányítod az életedet, nem mások határozzák meg, nem csak úgy történnek veled a dolgok, hanem te saját magad érzed, hogy a te kezedben van az irányítás, azáltal, hogy szabad választási lehetőségeid vannak, most adott körülmények között gondolok, meg hogy a döntéseid azok a tiéd. Mert tényleg gyakran előfordul az önismereti folyamat során, hogy azt tárjuk fel, akár egy hölgyel, vagy férfi, vagy úrral dolgozom, hogy egy csomó olyan döntést hozott az életében a párkapcsolatai területén, tehát azon az életterületén, ami nem is az ő véleménye alapján, vagy nem is az ő gondolat alapján született meg. És hogy ilyenkor jönnek ezek a felismerések, hogy basszus, tényleg mennyivel könnyebb élnem az életemet, hogyha önazonos vagyok, de ahhoz meg szükséges az, hogy megismerjem önmagam. És erre viszont tényleg azt szoktam mondani, hogy sosem késő, mert egy párkapcsolat nagyon-nagyon erőteljesen ki tudja hozni ennek a hiányát. Mármint annak a hiányát, ha valaki nincs tisztában önmagával, az igényeivel, az értékrendjével, hanem csak úgy sodródik az árral, spontán megél dolgokat, és végig azt gondolja, hogy hát nincs is nekem igazán erre ráhatásom, hát csak úgy jöttek a gyerekek, csak úgy, érted, így történtek a dolgok.
Tehát, vagy a legrosszabb, amikor azt hiszi, hogy nem is érdemli meg, mert hogy neki az nem jár. Igen. És nem engedélyezi magának, hogy vágyjon rá igazán a lelkeményen. Én ebben látom sokszor a problémát, hogy így letiltják az emberek magukat, hogy nem mernek már álmodni sem, vagy és ha nem mered nem mersz vágyni, akkor nem fog jönni, szerintem.
Mit, hogyan tudod kizökkenteni a kliensedet, hogy ha van valaki konkrétan párkapcsolati témával keres meg, elkezdtek dolgozni, és egyszerűen egyértelműen kiderül, hogy egy olyan probléma van a háttérben, amit te is mondasz, hogy az önbecsülés, az önbizalom hiánya, ami ugye az önbecsülés, az ugye nálad kifejezetten ugye egy fontos téma, hiszen ugye ebből írtad a könyvedet is, ennek mentén, a Tükör mögött című könyvedet, és hogy amikor ez tisztán kikristályosodik, hogy itt egy nagyon komoly önbecsülés hiányával küzd az illető, és ezért nem tud engedélyezni magának olyan alapvető dolgokat, amit egyébként egy párkapcsolatban két egyenrangú fél abszolút megél, akkor hogyan segítesz neki? Mik azok a lépések, amivel ki tudod ebből zökkenteni?
Hát igen, de ahhoz fontos, hogy először, mielőtt párkapcsolatról beszéljünk, hogy tényleg az önképét, meg az önbecsülését stabil alapokra helyezzük, mert hogy az az alapja, tehát hogyha te rossz fényben látod magad, ha te nem szereted magad, akkor hogy várod el, hogy más szeressen? Ha te nem
igen, erre gondoltam, magad, hogy kezded, igen. Tehát, hogy mivel kezded, hogyha felfedezed ezt a hiányt.
Hát ennek vannak technikái, de hogy tulajdonképpen tényleg ennek ez a célja, hogy az illető ismét kapcsolatba kerüljön magával, megismerje és megszeresse saját magát.
Aha.
Mert hogy ez mindennek az alapja, mert lehet, hogy ő gyerekkora óta azt hittették el vele, hogy ő nem egy értékes, vagy ő ember, vagy hogy egy másodrangú állampolgár, vagy volt ott a családban egy bezdeg gyerek, vagy azt mondták például, van olyan család, ahol mondták, hogy az egyik lányom szép, a másik okos, akkor ő azt hitte magára, hogy ő csak okos, tehát akkor neki ő nem szép, neki nem is járhatnak azok a dolgok, mint a szép lányoknak. Tehát néha egy-egy elég gyerekkorban hallani egy-egy ilyen hülye elhangzott mondatot, és az egész életedet kondicionál. És olyan hiedelmeket indít el benned, aminek köszönhetően te elhiszed, hogy neked például bizonyos dolgok, például egy boldog párkapcsolat nem járnak. És itt jön be, igen, a tudatosság, itt jön be azon is fel, hogy amíg nem tudatosul benne, hogy de igenis, nekem is jár, mert miért ne járna, meg igenis értékes vagyok, mint nő, vagy mint férfi, vagy sok férfiben például az is lehet, hogy olyan kapcsolatban volt, ahol kasztrálták őket átvitt értelemben. Tehát ahol nem kaptak szeretetet, ahol nem kaptak odafigyelést, ahol nem hiszik el, hogy egyáltalán ilyen dolog létezik, már csak azért sem, mert otthon se látta. És itt még egy nagyon fontos dolog, hogy a szeretetet adni és kapni tudni. És manapság egyre kevesebb ember képes erre. Tehát, hogy nem csak adni még adnak, de kapni sem nagyon tudnak elfogadni, nem tudnak bízni. mert hogy, hogy sok negatív tapasztalata van, és most már sajnos a tinikre is fog vonatkozik, meg a fiatalokra, tehát hogy ez a párkapcsolat Kleenex módra, tehát hogy valakivel járunk, aztán letiltjük Facebookról, stb. Tehát, hogy az emberek egy idő után ilyen rinocérosz bőrt növesztenek, ami annyiból jó, hogy védi őket, csak hogy így soha nem fognak senkit igazán beengedni az életükbe, és soha nem fognak igazán intim kapcsolatot kiépíteni valakivel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy muszáj bevállalnunk azt a rizikót, hogy igen, fogunk sérülni, de nem fog belehalni. Meglátjuk, most ha egy evidens, hogy az illető egy idióta, vagy egy önző valaki, akkor nem fog belemenni a történetbe, de ha azt látjuk, hogy esetleg van a történetben potenciál, akkor szerintem fontos megadni a történetnek az esélyt. Mert lehet, hogy tényleg van benne potenciál, aztán lehet, hogy kiderül, hogy nem, így jártunk, akkor lapozunk és megyünk a következőhöz. De hogy azt gondolom, hogy fontos ez a fajta nyitottság. Ez az egyik, a másik, tehát a bizalom. És ha már valakivel együtt vagyunk, ami szintén észreveszek, és így és fontos is valahogy kimarad, az emberek nem néznek már egymás szemébe. Tehát egy párt kapcsolatban is együtt élsz valakivel, vagy együtt jársz, és egy idő után nem néznek egymás szemébe. És ilyen alapvető gesztusok valahogy szerintem ezeket érdemes visszahozni. Vagy megsimogatni a másikat, vagy csak rátenni a kezedet, vagy tehát hogy érezzék, hogy van egyfajta kapcsolódás, és ilyen hormonális folyamatokat is beindít különben. Amikor így egymást átöleljük, vagy egy puszit adunk, vagy csak átkaroljuk, és akkor ezek a kötődés hormonok beindulnak. És hogy ehhez viszont az fontos, hogy valamikor valakit azért a közelünkbe engedjünk. És ez férfiakra is vonatkozik, nem csak nőkre. Tehát, hogy a férfiak is védik magukat. Különben olvastam egy ijesztő számot, általában a magyar férfiak 40 éves magyar férfiak 40%-ának nincs gyereke.
Aha.
Ami szerintem egy nagyon magas szám. Az azt jelenti, hogy akkor a hozzájuk korban passzoló lányoknak sincs gyereke, és hogy ezek az emberek mind valamilyen párkapcsolatokban vannak, vagy ilyen, lehet, hogy ilyen szitakötő életű történetekben, vagy hosszabb, vagy többé-kevésbé sikeres kapcsolatokban, de hogy nem köteleződnek el. És hogy itt talán ez az egyik probléma, hogy egyre kevésbé mernek az emberek elköteleződni. Uh-huh. És szerintem ez valahol fontos azért, nem azt mondom, hogy egyből össze kell házasodni, meg gyereket vállalni, de valamilyen szinten beleállni egy kapcsolatba, az szerintem fontos. Merni beleállni és vállalni.
Igen, egyébként azért is értek én is azzal egyet, hogy ha megvan a szívünkben az érzés, és megvan a kölcsönösség, tehát érezzük, hogy a másik fél is hasonlóként érez, akkor érdemes kockáztatni és belemenni a kapcsolatba, mert egy párkapcsolat az tényleg egy fantasztikus tükröt mutat, bár tudom, hogy ez közhely valamilyen szinten, de tényleg egy csodálatos tükröt mutat számunkra bizonyos helyzetekben, hogy hol tartunk az önismeretünkben, és hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy milyen igényeink vannak, vagy mennyire nem vagyunk velük tisztában, és hogy az elköteleződés is, meg az elkötelezettség, illetve az attól való félelem is ugye erre tud rámutatni, hogyha valakinek már a sokadik párkapcsolata nem jól sikerül, akkor lehet, hogy érdemes ezen elgondolkodni, hogy hoppá, lehet, hogy esetleg magamon jól lenne kicsit dolgozni, megnézni, hogy milyen elakadásaim vannak, hiszen hogyha ezeket feloldjuk, amit te is fogalmaztál, vagy ahogy te is fogalmaztál, hogy feloldani ezeket, akkor meg tud érkezni egy olyan partner, aki felé már nyitott tud lenni az illető. És igen, lehet, hogy ez egy fél évnyi, vagy pár hónapnyi, vagy van akinek akár egy-két évnyi önismereti melót jelent, de azt gondolom, hogy meg hát tapasztalatból is látom, hogy dolgozom hölgyekkel, urakkal, hogy nagyon megéri. Tehát, hogy megvan az eredménye, de ahogy te is mondod, abba bele kell állni annak az illetőnek, abba a önismereti folyamatba, és konzekvensen csinálni. Tehát úgy, ahogy nekem is annak idején volt, ugye a gerincműtétem után nem javultam, és felajánlottak egy 5 alkalmas terápiát a gerincgyógyászati központban, és ott az a hölgy, amikor nagyon össze tudtunk kapcsolódni, egymásra hangolódni, és ő felajánlotta, hogy dolgozzunk tovább, mert lehet, hogy érdemes lenne, mert ugye akkor mi csak kepargattuk a felszínt, ugye, az 5 alkalom után, és ebből lett egy 2,5 éves terápia, ami egyébként csodálatos eredményeket hozott az életemben, és átkeretezett bennem egy csomó olyan dolgot, ami ami tényleg ott volt blokkként bennem, akár párkapcsolattal összefüggésben is. Úgyhogy igen, én is azt gondolom, hogy az lehet egy nagyon fontos lépés, hogy feltérképezzük, hogy hol állunk az önbecsülésünk terén, az önértékelésünk terén, az önbizalmunk terén, tehát magyarul mennyire szeretjük önmagunkat, mert ez véleményem szerint oda vezet az önszeretethez, tehát hogy mennyire szeretjük, vagy éppen nem szeretjük magunkat, kik hitették el velünk, ugye, hol hittük el azt, hogy mi nem vagyunk szerethetőek, például egy ilyen helyzetben, amit te is mondtál, hogy te okos vagy, te meg szép, tehát hogy ezek nagyon-nagyon belénk tudnak égni. És közben meg annyira felül tud írni, meg annyi mindent át tudsz hidalni, amikor szerelmes vagy, nem? Hát, hogy akkor úgy, hogy minden kapu kinyílik, hogy minden elképzelhetővé és megvalósíthatóvá válik, és hogy tényleg az az érzés van, az az egységérzés, hogy ketten együtt bármire képesek vagyunk. Csak ugye az fontos, hogy ezt akkor is megmerd élni, amikor vagy tud élni, amikor éppen abban a fázisában vagy az életednek, hogy épp pont nincsen kapcsolatod. És sokan ezért válnak kapcsolat függővé, mert ugye erről szerettem volna még így a végén egy pár gondolatot beszélgetni veled, hogy ugye hogy alakul ki a párkapcsolati függőség, hogy valaki hogy lett kapcsolat függő, mert ugye hogyha ő ezt az ént nem tudja a mély belül megélni, akkor csak a méhez tud kapcsolódni, tehát magyarul csak akkor tud érzi, hogy él, hogy ő saját maga az identitása megvan, hogyha van mellette valaki, tehát magyarul akkor tudja magát definiálni, beazonosítani, hogyha van mellette valaki. Ezt egyébként, hogy, tehát mi erről a véleményed, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan lehet egyrészt erre rájönni, tehát ezt beazonosítani, felismerni, és mit lehet tenni ennek a megszüntetésére.
Hát én azt gondolom, hogy ezek az emberek azok, akik mellett a kapcsolat idővel folytogatóvá válik.
Aha.
Tehát ha te nem mersz, mert nem tudsz magaddal lenni, valószínűleg mert nem szereted magadat annyira, hogy nem érzed jól magad saját magad társaságában, és egy másik emberbe kapaszkodsz, és elvállod tőle, hogy ő tegyen téged boldoggá, és sokszor az a baj, és itt azért az életlenségek, a lelki életlenségnek, hogy ez egyik ismérve, amikor másikat birtokolni akarjuk, azt hiszük, hogy ő a miénk, a tulajdonunk, vagy kontrollálni akarjuk, a befolyásunk alá hajtani, és akkor manipuláljuk, és én azt gondolom, hogy ez tényleg ez egy ilyen toxikus, akár így lehet leélni egy életet is egy ilyen felállásban, csak nem hiszem, hogy abban túl sok öröm lesz. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy ha valaki a másikat így maga alá hajtja, és dominálja, és kontrollálja, akkor a másik személynek nem lesz lehetősége saját magának lenni. Tehát amikor egy ilyen fuzionális kapcsolatban vannak, akkor tulajdonképpen ez a mi, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen hibrid dolog, de hogy akkor is fontos lenne tudni, hogy ki kicsoda, hogy én ki vagyok, ki a másik, és attól mi lehetünk együtt, sőt, boldogok is lehetünk együtt, de szerintem sokkal könnyebb, meg egészségesebb hosszú távon úgy együtt maradni valakivel, hogy mindenki saját maga lehet ebben a történetben. Nem tudja, ez válaszolta a kérdésedre.
Abszolút, igen, egyébként, és pont igen, ez lett volna még a hozzáfűzni valóm, hogy ugye miért is fontos ugye az autonómia, hogy meglegyen a férfinak is, és a nőnek is az önállóság, az autonómiája egy párkapcsolaton belül, mert ugye azzal biztosítja azt, hogy nem válik függővé. De ugye ahhoz, hogy ez az autonómia meglegyen mind a két oldalon, tehát kölcsönösen mind a párkapcsolaton belül a férfiban is, meg a nőben is, ahhoz nagyon fontos egyfajta tudatosság, tehát hogy egy olyan szintű önismeretem legyen, hogy én pontosan érzékelem azt, hogy én hogyan kapcsolódom a másikhoz, hogy mellette megvannak-e azok az igényeim, ki vannak elégítve, amik egyébként, ha nem lenne kapcsolatom is, igényem lenne rá. Csak ugye sokan úgy élik meg a kapcsolatot, hogy tudod, így beáldoznak dolgokat, ugye ezt ki is mondják, hogy hát, de hát én feláldoztam ezt, feláldoztam azt, de senki nem kérte, hogy áldozza fel, ugye?
Igen.
De mégis úgy élik
meg. Ezek a mártírok, igen.
Igen, és semmi, csak ennyi, hogy ez az addiktív állapot azért is tud kialakulni, mert valójában ő tényleg úgy érzi, hogy feladja, és akkor elkezdik kvázi, még ha tudattalanul is, de követelni a másiktól, hogy akkor viszont, hogyha én feladtam már egy csomó mindent, meg beáldoztam a kapcsolatba, akkor te adjál nekem. És akkor ugye itt is kialakulhatnak ezek a párkapcsolati játszmák, aminek ugye nyilván mindig egy energiaveszteség, tehát valamilyen konfliktus, egy veszekedés a vége. És ugye ebben is fontos lehet az önismeret, hogy lássuk azt, hogy milyen dinamikája van, milyen energetikai összetétele van egy kapcsolatnak, egy párkapcsolatnak, amiben jelenleg vagyunk. És ha már felismertük, akkor már az már fél siker, nem? Akkor már láthatjuk azt, hogy ez most jó nekem, vagy nem. Tehát magyarul kell leváltoztatni, vagy nem.
Ez az alapvető kérdés, hogy jó ez nekem, ha jó. Persze mindig vannak kompromisszumok, de azt gondolom, hogy az ember valamilyen szinten hajlandó egy határig elmenni kompromisszumokban, de amikor arról van az, hogy már saját magadat, meg a szabadságodat kell feladni, gondolok a belső szabadságra, a lényedet, esetleg a baráti körödet, vagy a hobbidat, vagy a munkádat, akkor azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy egy párkapcsolat, ami tényleg szerető kapcsolat megéri-e. Mert én azt gondolom, ha valaki téged szeret, akkor szeretné, hogy te jól érezd magad, és akkor szeretné, hogy te éld meg azokat a dolgokat, találkozz azokkal az emberekkel, akik ahogy járulnak hozzá, hogy te boldog legyél. Uh-huh. De ha valaki ezeket letiltja, és akkor elkezdi lenyírválni a baráti körödet, és így elkezd téged elszigetelni, az nem hiszem, hogy ez egy igazi szeretet. Az egy birtoklás vágy, annak szerintem a szeretethez semmi köze nincsen.
Uh-huh. Hát igen,
és azért ez fontos, hogy vannak párkapcsolatok, ahol az egyik a másik körül egy vákumot terem, és akkor hirtelen az egyik kapcsolat függő volt, de a másik is azzá válik, mert már nincs más körülötte.
Uh-huh. Hát igen, itt van egy fogadó fél, tehát ugye ez oda-vissza működik, ezek a szerepkörök, tehát ugye akkor tud valaki egy párkapcsolat függő viszonyba kerülni, hogyha a másik oldalról megkapja annak a táplálását, tehát megvan a fogadókészség erre. Ezért is beszélhetünk ugye játszmákról, párkapcsolati játszmákról, és igen, azt gondolom, hogy ugye rendben vannak az én határaink, hogyha ha az autonómiánk rendben van, tehát magyarul ez ugye feltételez egyfajta önismereti szintet, tehát kellően tudatosak vagyunk arra, hogy milyen igényeink vannak és mit szeretnénk, akkor tulajdonképpen nagyon nem nyúlhatunk mellé, nem? Tehát, hogy azért a kis receptoraink tudnak időben jelezni, hogyha ilyen.
Igen. De ha mellé nyúlunk, sincs semmi, mert akkor legfeljebb utána tovább lépünk. Tehát nem hát ragadsz.
Így van, benne. Persze. Tehát hogy igazából nem tudsz úgymond vesztes lenni, mert legfeljebb tanultál belőle valamit, meg magadról tanultál valamit, de mégsem mentél mondjuk bele egy hosszantartó toxikus kapcsolatba azért, mert az önismereted által idejében felismerted azt, hogy mi az, ami miatt viszont nem tud működni. És az elején azért sokkal kevesebb veszteségélménnyel tudja megélni az ember azt, hogyha ha szakít vagy lezár egy kapcsolatot, mint hogyha azt mondja, hogy na jó, még ezt is benyelem, jó, oké, akkor még ez is legyen úgy, de közben ugye háborog belül a mélyben az énje, hogy de ez így nem jó, hát nem tudom megélni a saját igényeimet, és akkor ez így forrong benne, és előbb-utóbb ez nyilván valahol ki fog, tehát utat talál magának, és ki fog törni.
Mert egyre jobban eltávolodik saját magától.
Hát így van, tehát nem lesz önazonos, és ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa helyzetet tud teremteni.
Úgyhogy szerintem tényleg az a lényeg, hogy az embereknek tudja, hogy ő kicsoda, és mit akar igazán, mire vágyik a lelke mélyén, őszintén. És ahhoz tartani magát. Ez nem olyan komplikált, különben, ha belegondolsz, csak nem. Fontos, igen. És fontos türelmesnek lenni, sajnos sokszor sok békát kell megcsukolni, amíg egy hercegre találunk, de hogy előbb-utóbb elméletileg jön a herceg. Tehát, igen. Hogy a férfiaknak is. Nekem volt kliensem, aki hosszú ideig mesélt az összes csalódását Tinderen, itt-ott-amott, és most hosszú ideig nagyon helyes, nagyon értelmes pszichológus lánnyal jár, és kifejezetten boldog, de hát őnek is elég sok kudarca volt, de nem adta föl, és végül is megérte. Uh-huh. Én tényleg azt gondolom, hogy soha nem szabad föladni.
Igen, egész addig, amíg nem érzik azt, hogy már nem vagyunk önazonosak azzal a helyzettel, vagy amikor tényleg én is ahogy a könyvemben írtam annól, hogy amikor eljutsz oda, hogy már árnyéka vagy önmagadnak, és ezt már mondjuk a környezeted is látja, az már nem az a verzió, amit most mondtál, hogy nem szabad feladni, hanem ott el kell gondolkodni. De ami még tényleg csak arról szól, hogy csiszolódunk egymáshoz, alkalmazkodunk egymáshoz, amiben például nagyon sokat tud segíteni, hogy a Gary Chapman által kidolgozott szeretett nyelv, akkor ott abszolút én is azt gondolom, hogy ott helye van annak, hogy ne adjuk fel, és igen, dolgozzuk meg. Hát melós. Az önismeret is egy melós folyamat lehet, ugye a párkapcsolat is értelemszerűen, de mind a két esetben azt kell mondjam, hogy megéri. És igazából ez lett volna még így a végén egy kérdésem felé, egy kicsit személyes kérdés, hogy hogy neked mi a legfontosabb egy kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk mi a szeretet nyelved, az értékrendedben mi az a két-három dolog, ami fontos. Tehát nyilván csak amit szívesen megosztasz a hallgatókkal.
Nekem, ezt nem titkolom különben, nekem a három alapértéke az a szeretet, a szabadság és a bizalom.
Aha.
Ami, ha belegondolsz, a szeretet és a szabadság, az ellent is mondhat egymásnak, de én például a barátommal úgy vagyunk, hogy nagyon szeretjük egymást, de mindegyiknek van egy külön lakása, és aha, nagyon sok időt együtt töltünk, egymásnál is vagyunk, de nem adjuk föl a bázisunkat. És akkor mind a ketten dolgozni, vagy amikor valami intézni valamit, akkor mindenki visszamegy a saját bázisára, ott elintézi a dolgait, és aztán megint találkozunk. Uh-huh. De hogy én ezeket megélhetem, ezeket az értékeket, tehát hogy valamilyen szinten megvan a szeretet is, megvan a bizalom is, de megvan a szabadság is. Uh-huh. És ezért működik ez a dolog, mert két felnőtt embernek, és itt azért közbejátszik az, hogy azért én is már elég sok békát lenyeltem, meg elég sok tapasztalatom van, tehát hogy ez... Erre a jellegű érett kapcsolatra 25 évvel ezelőtt nem lettem volna alkalmas. Ha. És itt jön az, hogy tényleg a jó hír az, hogy az ember minél jobban halad a korban, annál nagyobb esélye lesz egy jó minőségű kapcsolata, mert egy idő után már tudja, hogy kicsoda mit akar, és egy olyan emberrel hozna össze idővel a sors, és nem vagyok ebben egyedül, aki szintén már tudja becsülni azt, amit te tudsz neki nyújtani, meg hogy ő is tisztában van magával, és már lefutotta azokat a köröket, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy ott tartsatok, hogy legyen egy épkézláb egészséges, boldog kapcsolatotok. Uh-huh.
Megütötte a fülemet, köszönöm, hogy elmondtad, mert nagyon egyetértek, és hogy megütötte a fülemet egy szó, amihez szeretnék hozzáfűzni valamit, ugye, hogy két felnőtt ember. És hogy ez mennyire fontos, hogy mit értünk azon, hogy felnőtt. Ugye én most pont egy olyan képzést végeztem el, egy kurzust, ez egy nemzetközi kurzus volt Amerikából, és hát most ugye csak online tudtam elvégezni, aminek pontosan az volt az volt egyébként a címe, hogy te és a belső köröd, és hogy ugye azt taglalta, illetve azt néztük meg részletesen, hogy gyakorlatilag milyen a gyermeki elme, milyen a felnőtt elme, milyen a bölcs elme, és hogy ezek hogyan váltakoznak az életünk során bennünk, attól függően, hogy mondjuk adott esetben milyen gyermekkori sérüléseink voltak, vagy hol nem élhettük meg. Ugye nagyon sok gyerek nem élhette meg a gyermeki ényét gyerekkorában, mert mondjuk dolgoznia kellett a földeken, ha falun élt, stb. És hogy ezek utána ugye kompenzálásként ugye a felnőtté válás során meg elkezdett gyerekesen viselkedni. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és ezen van a hangsúly, amit te is mondasz, hogy egy párkapcsolat akkor tud jól működni, hogyha ha felnőtt elmével megyünk bele, a felnőtt tudatosságunkkal érett felnőtt
megyünk bele. Érett. Bölcs,
de most itt nem a biológiai, tehát pont ezt hangsúlyoztam, hogy nem a biológiai felnőttségről beszélek, hanem az önismeret szempontjából vett, vagy a szerint vett érett felnőtt elmével gondolkodva, vagy bölcs elmével gondolkodva, és a bölcsességét most nem a sztereotípiákra gondolok, hogy minél öregebb vagy, annál bölcsebb vagy, hanem meg lehet valakinek a bölcsénye gyerekkorban is, tehát megnyilvánulhat. Nagyon sok olyan gyerekkel találkozom én is, vagy egyre többen vannak, akik nagyon bölcs gondolataik vannak. Tehát, hogy ez a háromfajta elme, vagy tudatállapot, vagy gondolkodásmód, ez váltakozhat ugye az életünk során a különböző szituációkban, de egy párkapcsolatban, ha két gyermeki elme találkozik, akkor ott az tényleg olyan lesz, mint egy játszótér. Tehát a helyszín ez a homokozó, ahol agyonverlek a lapáttal, meg megharapszom rád, és akkor ládöntöm a homokot. Tehát, hogy tényleg, amit mondasz, érett felnőttként érkezzünk meg egy kapcsolatban, és akkor tud egy kölcsönös bizalmon, kölcsönös szereteten alapuló kapcsolódás kialakulni. Ami aztán lehet hosszú
távon beszélni. Igen, mert hogy akkor meg tudod nyugodtan beszélni, ha valami nem stimmel. Éretlen emberek nem tudnak egymással megbeszélni dolgokat.
Így van.
Ha valamelyik felkapja a vizet.
És arra meg a másik is.
Igen. És tulajdonképpen nem tudsz egy konstruktív beszélgetést folytatni. De ha te érett vagy, és már van annyi, önbizalmad, vagy önbecsülésed, hogy azt mondja, már pedig én ezt most elmondom. Nekem ez nem tetszik, ezt most megmondom. Nem durván, de megmondom. És nem tolom magam előtt a problémát, amíg azt nem tornyosodik ki, és nem válik tarthatatlaná, hanem amikor valami fölmerül, akkor szólok.
Igen, ez az, amit mondasz, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy elmondják őszintén, hogy valamivel nem értenek egyet, de félnek attól, hogy jaj, hát akkor a másik megharapszik rám. Ugye ez egy gyermeki gondolkodás, hát hogyha én érett felnőttként pontosan ismerem a saját korlátaimat és a saját igényeimet, és azt feszegeti a másik, vagy átlépésén azt nem jelzem, akkor az nem egy érett felnőtt gondolkodás. Az nyilván a kommunikációban is megnyilvánul, úgyhogy azt mondom, hogy figyelj, bocs, de itt most te átléptél egy határt, vagy készülsz átlépni egy határt, szeretném elmondani neked azt, hogy nekem ez így nem oké, még akár azt is elmondhatod, hogy nem oké, ha akarod, és akkor nem félsz attól, hogy a másik mit mond, mert sokkal fontosabb az, hogy te kinyilvánítsad azt, hogy neked milyen igényed van, mi az, ami oké, és mi az, ami nem oké, és hogyha a másik erre úgy reagál, hogy neki az nem tetszik, és ő ezáltal téged nem fogad el, akkor pontosan tudod, hogy nem vagytok összeillők. És most nem ilyen kis apró cseprő dolgokról beszélek, amit esetleg lehet később korrigálni, vagy még ott is, hanem komolyabb, nagyobb eltérések esetében, és ahogy mondod, hogyha ott gyermeki viselkedés van, akkor ott tényleg ez a üvöltözés, kiabálás, tényleg ez a, ugye sokszor azt szokták mondani, hogy primitív, de én meg azt mondom, hogy nem is mindig primitív, inkább csak, igen, tehát inkább csak gyermeki. Tehát ezek a gyerek, egy gyerek az, aki azt mondja, hogy add ide, mert ez az enyém, nem adom oda, de a tiéd az enyém. Tehát ezeknek az energiája nyilvánul meg egy ilyen párkapcsolati konfliktusban is. Tehát én azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban az önismeret mellett az is nagyon fontos, hogy érett felnőttként érkezzünk meg, és azt gondolom, hogy akkor sokkal könnyedebben is tudjuk kezelni az egyébként ismer emberek vagyunk, felmerülő konfliktusokat, mert attól még lehet konfliktus, hogy érett felnőttként vagyunk, csak könnyebben tudjuk kezelni, mert például kultúráltan meg tudjuk beszélni. Persze néha az is jó, ha jól kiüvöltjük magunkat, de hogy nem ez mozgatja ugye alapvetően a kapcsolatnak a dinamikáját, hanem egy teljesen intelligens, értelmes kommunikáció. Amit nyilván értékel alapvetően a másik is. Ha meg nem, akkor meg legalább tudjuk, hogy akkor hosszú távon nem tudunk kompatibilisek lenni.
Igen.
Azt szeretném tőled kérdezni, hogy így zárásként, hogyha így összefoglaljuk ugye a párkapcsolatot, ugye néztük a fiatalabbaknak, ugye érintettük a kapcsolódásait, hogy mire érdemes odafigyelni, megnéztük ugye felnőtt korban az uraknak is, a hölgyeknek is, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha mindent így összevetve azt mondjuk, hogy párkapcsolat, és azért ebben ezért tapasztalt vagy a szakmád által, hogy mi az a fő vezérvonal, ami nagyon fontos, amikor összekapcsolódunk, és amikor eldöntjük azt, és megérik mind a kettőben, hogy igen, akkor mostantól kölcsönösen felvállaltan, tehát nem titokban, meg még érlelődik, meg stb., amikor tényleg kimondottan, tehát kimondtuk és felvállaltuk, hogy mi egy pár vagyunk, együtt vagyunk, hogy mit tanácsolnál nekik, vagy milyen jó kívánságod lenne feléjük, ami segítség lehet nekik.
Tartsák fenn a bizalmat.
Aha.
Kölcsönös bizalmat magukban, meg a másikban, meg a kapcsolatukban. Szerintem ez mindenek az alapja az én olvasatomban.
Nos, tehát bizalom és kölcsönösség. Ugye a szeretet az alapvető ilyenkor, hiszen ha szerelmesek vagyunk, akkor ugye az a rész is az kölcsönös, akkor nyilván az a rész az adott. De hogy emellett nagyon érdemes odafigyelni ugye a saját igényeinknek a feltárásához, ami elsősorban a mi feladatunk, hogy mi tudjuk, hogy mit igényünk, és nem a másiktól várjuk el, hogy kitalálja. És a kölcsönös bizalom, ugye, amit Múni is elmondott, hogy neki is nagyon fontos a bizalom, a szabadság, ugye a szeretet után. És én is azt gondolom, hogy ha ez a hármas egység megvan, akkor abból egy nagyon-nagyon szép és virágzó kapcsolat születhet, tele élményekkel és sok-sok szeretettel. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, Móni, hogy ismét tudtunk beszélgetni. Veled mindig olyan jó élmény, mert én is
hoztam
el, Júli. Hát igen, mondjuk az is relatív, de igen, de azt gondolom megvan az értéke. És hogy tényleg ezek olyan témák, ami előbb-utóbb mindenkit fog foglalkoztatni, inkább előbb, mert társas lények vagyunk.
Reméljük, és, hogy előbb, mint utóbb, igen.
Így van, reméljük, hogy előbb, mint utóbb, és hogy én pedig abban bízom, hogy itt a hallgatóknak tudtunk támpontokat adni, vagy esetlegesen olyan irányokat mutatni, vagy nézőpontokat, ami segítség lehet nekik is a kapcsolatuk javításában, vagy hogyha még a kapcsolat előtt állnak, a kapcsolódás előtt, akkor annak a társnak a megtalálásában. Még egyszer nagyon szépen köszönöm neked is, Móni, és a hallgatóknak is a figyelmet, és hogyha bármilyen kérdésük vagy kérdésetek van, akkor csak nyugodtan írjatok az info@kisherjek.com-ra, illetve a webes elérhetőségen ugye a Mónit is elérhetitek, tehát de ha csak a Google-be beírjátok, hogy Fert Mónika, akkor is rátalálhattok, illetve a könyveire. Nálam pedig ugye a www.kisherjek.com-on érhető el az Őszintén Szólva podcast, úgyhogy vagy a oldalamon keresztül, vagy pedig bármelyik podcast, például Apple Podcast, vagy itt az Anchor, vagy a Spotify adón is megtalálhattok bennünket. Még egyszer köszönök mindenkinek a minden figyelmet, és a bizalmat.
Boldog Valentin napot!
És boldog Valentin napot, így van, a lényeg. A lényeg. És sok-sok új kapcsolódás, és boldog kapcsolódást kívánok mindenkinek.